Az ige, amivel az Úr a mai napon megszólította a szívemet Pál apostol rómaiakhoz írott leveléből, a 10. fejezet 9. versétől 13. versekig. Pál a rómaiakhoz írott levele 10. fejezet 9. versétől a 13. versekig terjedő rész, amely így hangzik. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás is így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja, amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Kedves testvéreim, a római levél egy igen csodálatos levél számomra, de szerintem nem csak nekem, hanem mindannyiunk számára, akik ismerjük a Szentírást és tanulmányozzuk. És az imént elhangzott igeversekben Pál apostol hitbéli buzdítását hallhattuk, hittől duzzadó és hitre vezető szavakat. De mi volt az oka annak, hogy annak idején Pál ilyen erős hangsúlyt helyezett a hitre, úgy értem ebben a helyzetben, mert mindenkor erős hangsúlyt helyezett a hitre. Ebben a helyzetben ez azért történt, testvérek, hogy aggódott a saját nemzetéért, aggódott a zsidóságért. Buzgóknak nevezi őket, azaz rajongóknak. Ismerős lehet ez nekünk is, hiszen napjainkban is létezik a rajongó vallásosság. És nem csak a szektákban, nem csak az ilyen túlfűtött és külsőségekben rajongó egyházakban. Ez a fajta rajongás nem azonos a hittel. Rajongani a vallásért nem egyenlő az Istenbe vetett engedelmes hittel. Sokszor hallottam már beszélgetésekben, mikor így nyilatkoznak egyesek, én vallásos vagyok. Nekem az egész családom vallásos. Ezzel kijelenthetjük pontosan ugyanígy, hogy én református vagyok, vagy bármely felekezethez tartozó. De nem ez a legfontosabb. Nem ez az, ami igazán számít. Az emberben benne van a vallás iránti igény, az úgynevezett religiozitás. Vágyakozás a transzcendens, a természet fölötti megismerésére. De vajon a megismerés, vagy a vallásos hagyománya fontos csak, mert nagyapáink is így éltek? Persze fontos a hagyomány, csak nem mindegy, hogyan éljük meg. Valami hasonló dolog miatt aggódik Pál is a saját véreiért, a saját nemzetéért. Látja bennük a vallásos elkötelezettséget, a megfelelési vágyat arra, hogy betartsák Isten törvényét. És közben nem veszik észre, hogy elvétették a célt. A törvény által és vallásos szokásaik által akarnak és szeretnének megigazulni. A törvény pedig nem más, mint Isten korlátai az ember számára. Ezekkel akarja az ember helyes irányban tartani. Pál szeretné népét ráébreszteni arra, hogy a törvény ellenére rászorulnak a kegyelemre. Ezért szól így a 4. vers, mert a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. Tehát Krisztusban teljesedett be a törvény igazsága. Hiszen az ember képtelen betartani tökéletesen a törvényt, a parancsolatokat. Mert az ember sokszor önmaga istene, önmaga uralkodója, és itt már vétett is az Isten törvénye ellen. Ha pedig egyet megszegünk, majd megszegjük a többit is. Hiszen ha egy parancsolat nem fontos, akkor a többi sem igazán fontos számunkra. És az ember a saját maga igazát fogja bizonygatni így. Isten látva a mi esendőségünket, már a választott néppel megismerteti, hogy az ő kegyelme az, ami által a szabadulás lehetséges. Ezért idéz Pál Mózes 5. könyvéből, hogy tudassa, az Isten törvényei könnyen megérthetők, mert a szívekbe van írva. Így hangzik ez a Pál által idézett rész az 5. könyvéből Mózesnek. Közel van hozzád az ige a te szádban és a te szívedben. Közel van hozzánk az Isten igéje. Nincs előlünk elrejtve az Isten igazsága. Annak idején a zsidóság elől sem volt elrejtve az Isten igazsága és kegyelme. Hozzáférhető és hitáltal alkalmazható. Pál a hit teljességét Krisztusban látta beteljesedni. Ezért tanít így a Galatákhoz írt levélben. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Így érthető már, hogy Pál Krisztusban látja beteljesülni a hitet, és az ószövetségi törvényeket nevelőnek tartja. Nevelte az Isten a választott népét, és hitet várt tőlük. Hiszen a nevelőnek engedelmeskedni kell. De hogyan? Csak is hittel lehet engedelmeskedni. De sajnos a választott nép a maga igazságát és bűnét választotta. Amikor azzal kérkedett, hogy mennyire jól képes a parancsolatokat megtartani. Így hit nélkül önmagának adta a dicsőséget. Önmagának szerzett dicsőséget azzal, hogy megpróbált minden erejével arra összpontosítani, hogy a törvényt betartsa. De ezt tudjuk, hogy nem sikerült, és nem is sikerülhet. Pál apostol azonban felhívja figyelmet arra, hogy most már elérkezett egy új korszak. Megtestesült az Isten igéje. Láthatóvá vált a messiás, akit vártak a zsidók. Láthatóvá vált a mi Urunk. A hit tárgya és lényege kézzel fogható lett immár. Voltak, akik a saját szemükkel látták. Mi már a Szentírásban hallunk róla, és a Szentlélek által értünk. Nem közvetítő által kapjuk az isteni utasítást, hanem közvetlenül Krisztus áll szemben a keresztény emberrel. Ez egy felfoghatatlan Isten-ember kapcsolat. És mégis élő és ható, amennyiben az ember hittel közelít Jézushoz. Ezért folytatjuk Pál a mai ige szakaszunkban, a 9. versben, ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Adott nekünk az Isten egy olyan eszközt, mellyel csodálatosan kifejezhetjük érzelmeinket, gondolatainkat. Kommunikálhatunk embertársainkkal, sírhatunk és nevethetünk, vigasztalhatunk és fedhetünk általa. Ez pedig a beszéd, amelyet hangképző szerveink képesek produkálni. A beszéd fontos eszköze a száj, a nyelv, a hangszálak, mellyel vallást tehetünk mások előtt Istenről, és beszélgethetünk egymással őróla. És nem csak itt, a templomban, hanem bárhol a világon. A hitbéli tapasztalatunk és ismeretünk arra indít, hogy szóljunk. Először az ember Istenből merít erőt. Hozzá imádkozik, szent lelket kér, megerősítést vár. És ha megerősítés bennünk van, akkor szól a száj. És hogyan szól? Azt mondja, Úrnak vallod Jézust. Nem csak egyszerűen Istenről szól a hívő ember, hanem a maga Urának, Istenének és személyes megváltójának vallja Jézus Krisztust. Hogyan mondja Jézus Krisztus? Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Amit raktározunk a szívünkben. amivel tele rakjuk, azt szólja a száj. És most térhetünk át a mondat középső részére, és szíveddel hiszed. Meggyőződésem, hogy az ember akkor képes vallást tenni Jézusról, ha a szíve már tele van az Isten kegyelmi ajándékával, a hittel. Mikor valamit megköszönnek nekünk, ha valakinek teszünk valamiféle jó cselekedetet, azt mondják, szívesen. Vagy amikor azt valljuk, szívemből szeretlek, azt is csak szívből lehet mondani, ha csak nem hazudik valaki. És azt is szívből lehet kimondani, hogy szívből utálok valamit. Elég szomorú, hogyha az ember így érez. Ezért vallást tenni Krisztus mellett csak a Szentlélek munkája által lehetséges. Erről tanúskodik a Máté evangéliuma, mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke szól általatok. Az ígéret így teljesül be, hogy a szív tele van Isten szent lelkének ajándékával, és vallást tesz a megváltóról. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözlősz. A hitetlen ember, vagy egyszerűen csak az, aki még nem ismeri az Urat, sokszor mosolyog, ha feltámadásról hall. Miért is? Mert annyira a múlandó világnak a rabja, annyira a megfogható dolgoknak van hatása az ő életére. Hihetetlen számára a feltámadás. De a múlandóságot és a halált sem tudja konkrétan elfogadni. Ragaszkodik hozzá. Ragaszkodik az élethez az ember, ragaszkodik a hitetlen és hívő ember egyaránt hozzá. Ösztönösen. De Krisztust elutasítva, mivel van előrébb az ember? Mivel jutunk előbbre, ha Jézus Krisztust elutasítjuk? Mivel nagyobb az ember biztonsága, ha az Urat elutasítja? Miben lelhet nyugalomra? Mi az, amiben igazán meg tud nyugodni és biztonságot érezni? Azonban, ha kiárad a kegyelem, és valaki hajlandó azt beengedni a szívébe, akkor elhiszi, hogy Isten feltámasztotta Krisztust. Feltámasztotta a halálból. Akkor új távlatok nyílnak az ember előtt, és nem érti, hogyan is élhetett eddig az Úr Jézus nélkül, hogyan élhetett Isten kegyelme nélkül. A 10. vers tulajdonképpen az eddig hallottakat erősíti meg, hiszen arról volt szó, hogy ha szívben megszületik a hit, akkor az ember kész vallást tenni. Azaz felvállalni, amiben bizonyossága van. Így szól a vers. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. A megigazulásunk Jézusban van. És hogyan? Úgy, hogy az én és a ti szíveteknek nincs igazsága. Nincs igazsága a szívünknek, Isten ítélete várna ránk. De azóta, mióta engedtél, és én engedtem a halk és szelíd hívó szónak, azóta igazság született a szíveinkbe. Azóta Isten az egyetlen közbenjáróra tekint, és nem ránk, vagyis az egyetlen igazra, aki a Krisztus. Megkönnyebbül is felsóhajtani ennek tudatában. És tudni, hogy van bűnbocsánat és van feltámadás. A fiú által. Van megigazulás, van kegyelem, és valóságos a mi reménységünk. És reménykedve várhatjuk a halált is. Reménységben várhatjuk a hazahívást is. Mert bizonyosan üdvösségünk van, és szilárdá tett bennünket az Isten az ő egyetlenében. Bizalmával ajándékozott meg, mert hiszünk ebben a titokzatos névben, ebben a rangban, ebben a címben, az ember fiában. Ezért is idézi Pál Ézsaiás eme sorát, az írás is így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. A megváltó nélküli világ, a Jézust elutasító személyek és hatalmak azok, akik meg fognak szégyenülni. Az Isten az őt szeretőket nem hagyja cserben. És nem csak az utolsó ítéletnél van erről szó, hanem már most nem hagy bennünket az Isten szégyenben, szárnyai alatt vigyáz ránk. Nem a levegőbe beszél. Többször is elhangzik Isten biztatása a Bibliában, többek között Jeremiás könyvében, én veled leszek, így szól az Úr, és megszabadítalak. Tehát veled lesz, és mindazokkal, akik elhiszik, hogy Isten nem hagyja őket szégyenben. Krisztus hordozott minden szégyent. Krisztus hordozott minden átkot, és minden fájdalmat. Miatta nem szégyenülünk meg. Ezt erősíti meg idézetünk két utolsó verse. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja, amint megvan írva. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Tehát lehet az ember bármilyen nációhoz tartozó, eszkimó, afrikai, zsidó vagy éppen magyar, mindegy. Ugyanis mindenkinek ugyanaz az Ura. Nem biztos, hogy valaki el is akarja ismerni, de attól még, hogy valaki elutasítja Jézus Krisztust, attól még Úr és Király mindenek felett. Szokták mondani, na de mi lesz azokkal, akik nem ismerik Krisztust, vagy nem is hallhattak róla, mert olyan helyen élnek, valahol az őserdő mélyén, vagy épp valahol valamelyik hideg éghajlaton, valamelyik sarkon, akkor igazságtalan az Isten? Nem, testvérek, az Isten nem személyválogató, és az ártatlanokat nem bünteti. Választ kapunk erre a Római Levél második fejezetében, hogy az Isten milyen igazságos. Így hangzik, mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Ezekről, vagy erről lelkiismeretük és egymást vádló, vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd. Azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek rejtett gondolatait, az én evangélium szerint, Krisztus Jézus által. Tehát testvérek, be van írva a törvény minden ember szívébe. És mindenki tudja, hogy nem szabad gonoszságot cselekedni. Mindenki tudja, hogy nem jó a másikét elvenni, nem jó a másikét elkívánni. Ezek minden ember szívébe be vannak írva, még azokéba is, akik nem ismerik Krisztust. Ezért szívük és lelkiismeretük fog tanúskodni ellenük. Vagy éppen ezáltal lesznek felmentve Krisztus által. Az Isten igazságos. Az Úr pedig bőkezű mindenkivel, aki benne bízik. Mai ige szakaszunk utolsó sora pedig így szól, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Segítségül hívni az Úr nevét kétféleképpen is lehet. Az egyik, amikor az ember kétségbe esik, és lehet soha nem is törődött az Istennel, és nem volt vele kapcsolata, de akár egy betegség, akár egy haláleset miatt fájdalmában felkiált, hogy jaj, Istenem, most segíts! A másik pedig, ez a szerencsésebb, mikor a hitben élő ember nem szégyel minden nap segítséget kérni az Istentől, sőt, vágyik rá. Nem csak azért, hogy üdvözüljön, nem mintha ez nem lenne fontos, sőt, a legfontosabb, hanem a mindennapi dolgokban kéri, hogy legyen vele életének királya. Álljon mellette bánatban és örömben. És így éli végig az ő Krisztusával a mindennapokat. Ezért üdvözül. Azért, mert Isten közelségét kereste, és Istennek a tanácsát kereste mindenben, és hálát adott neki a legkisebb dolgok miatt is, és életének sorsdöntő eseményeiben is, amikor érezte, hogy Isten ott van mellette. Hiszen segítségül hívta, és ott állt mellette az Úr. Így megigazultan állhat majd ítélő Isten elé, aki megbocsát neki. Mert fiát egész életében, szívében hordozta, és vallást tett róla. Ezért bemehet az ő urának nyugalmába, az örök életre. Amen. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy szent lelkeddel megérintetted a szívünket, és köszönjük, hogy szent fiadat adtad értünk. Köszönjük, hogy megtapasztaltuk, hogy milyen hinni. És milyen úgy hinni, hogy nem csak vallásos megszokásból, hanem szívből hinni. Hiszen ez fontos előtted, hogy mit tartalmaz a mi szívünk, mit engedünk oda be, hogy rád akarunk hagyatkozni, vagy pedig emberi erőből akarunk mindent megoldani. A hozzád való közeledést is csak alázattal tudjuk megtenni, Urunk. Hiszen ha nincs alázat a szívünkben, akkor hogyan akarunk hozzád közeledni? Gőggel és minden más ilyen emberi érzelemmel nem lehet hozzád közeledni. Csak úgy, ha meghajtjuk a fejünket, őszintén kitárjuk a szívünket, és megvalljuk, hogy kik vagyunk. Megvalljuk, hogy vannak bűneink, vannak botlásaink, és ezeket mind eléd visszük, hogy le tudjuk tenni, hogy ne húzzon ez a teher bennünket, hanem a te lábadhoz tegyük le, Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, hogy te hozzád mindent odavihetünk. Minden fájdalmat, betegséget, és odavihetjük az örömeket is. Odavihetünk mindenféle apróságot, amit meg akarunk veled beszélni, hiszen te veled bizalmasan beszélünk mi, úgy, mint édesatyánkkal. Olyan édesatyával, aki meghallgat minket, aki odafigyel ránk, és minden nap gondja van mi ránk. Olyan, aki minden nap mellettünk áll. Olyan, akinek nincs lehetetlen, de mindent bölcsen tesz. Ezért arra kérünk téged, Urunk, hogy áld meg itt a mi szíveinket egyenként. Áld meg az egész gyülekezetet, hogy áldás legyen rajta, és téged dicsőítő szíve legyen az egész gyülekezetnek. Hogy bizonyságot tegyen ez a református gyülekezet te rólad bárhol van ebben a világban, ebben a városban. Hogy a dicsőség csak és kizárólag a tiéd legyen. Áld meg, Urunk, azokat, akik nem tudtak ma eljönni, valamiféle korlátozás miatt, vagy betegségük miatt. Segíts nekik, hogy valahogy a te ígéd közelébe jussanak, akár a médián keresztül, akár olvasva. Segíts, Urunk, hogy ők is hallhassák a te lelki táplálékodat. Könyörgünk a mi magyar hazánkért, hogy áld meg a benne lakó nemzetet, segítsd, hogy a szívek hozzád akarjanak közeledni. Áld meg a határon túl élő magyar nemzettársainkat. És vigyázz mindannyiunkra, mint a te nyájadra, akik ezen a csodálatos nyelven dicsérnek téged. Urunk Istenünk, vezess majd haza minket innen békességgel, és a te ígéddel, amit most belehintettél a szíveinkbe. Hogy tovább tudjuk adni azt, és öröm legyen bennünk. Dicsőség a mindenható Istennek mindörökké. Amen. Most pedig mindenki a maga csendes imáját.